Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy prépost lett Ficek László általános helynök, akit december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választottak meg. Tenyák Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést, mint írta, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az egri főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatomat. Az érsek kifejezte azt is, hogy nagypréposti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászoruló karácsonyának szebbétételére és a téli krízis helyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a karitász.hu honlapon. Adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU csúcson, hozzátéve, hogy Magyarország győzelmet aratott. Mint kiderült, a belga miniszterelnök is vonakodott beleállni a döntésbe, mivel szinte az összezárolt orosz eszköz a brüsszeli Euroclear pénzügyi letéti intézményben van, így attól tartanak, hogy nekik kell visszafizetni, ha a tervezettől eltérően alakulnak a dolgok, tehát Bard Weber garanciákat követel. A magyar kormányfő az elmúlt napokban több alkalommal azt hangoztatta, az orosz vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon helyett merült fel Ukrajna támogatására. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtiltja az orosz cseppfolyósított gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza a döntést, pert indítanak. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezetjük az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát. Közös kutatásról szóló megállapodást írt alá a MOL csoport és az azerbajdzsáni állami olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi térségben. 12 év után emelkedik, 150 ezer forintról 300 ezer forintra nő az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége a bankautomatákból. A magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás február 1-én lép majd hatályba. A kormány újra elérhetővé teszi a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a pályázatot a Demián Sándor program keretében, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit. A pályázat 1 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további 6-800 vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely Budapest csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szól. A fővárosi közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest jövő évi költségvetését. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a gépjárművek átadóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, 17 ezer dolgozójuk idén 1 millió 300 ezer betegnek segített, és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néha gyenge eső, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Érzéket és értelmet, Uram, Szent Ferenc e fohásza jegyében szervezett közös konferenciát a ferences jubileumok alkalmából, neves hazai és külföldi előadók részvételével a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománya és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola november 15-én a főiskolán. Műsorunkban a Szapiencia nap három előadójával készült interjúkat hallgathatják meg, kedves hallgatóink. Várnai Jakab, ferences szerzetes, a szentföldi kuszódiáról beszél. Görföl Tibor egyetemi docens a naphimnusz modern teológiában fellelhető nyomairól szól, Sajnó Émi gasztrotörténész a ferencesek fűztjéből a dízelítőt. Az előadókat Császi Erzsébet kérdezte.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskoláról, az 5. kerületből, a piarista közegy számáról. Ferences jubileumi konferencián vagyunk, Szapiencia nap 2025. Ez a címe, érzéket és értelmet, Uram. Ez a mottója a konferenciának. Az egyik előadóval fogunk most beszélgetni, dr. Görföl Tiborral. Ő vallásfilozófus, teológus, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar oktatója, a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola tanára és a Vigília című folyóirat főszerkesztője. Az ő előadásának címe az volt, hogy a naphimnusz nyomai a modern teológiában. Tehát ismert, hogy a naphimnusz az Assisi Szent Ferenchez kötődik, ő írta ezt a hitvallást 1225 körül, tehát ennek van a 800 éves évfordulója. Mit kell tudni a naphimnuszról?
Naphimnusz Szent Ferenc másfél évvel nagyjából a halála előtt írta. Nagyon nehéz körülmények között, súlyos szenvedések közepette, és mégis Istennek a magasztalását tartalmazza ez a szöveg, mégpedig a teremtményeken keresztül. És egy olyan látásmód kapcsolódik hozzá, amely a teremtett világban, magában az anyagvilágban Istennek a jelenlétét, Isten szépségének, Isten dicsőségének és Isten nagyságának a nyomait fedezi fel, és ezért dicséri és magasztalja őt.
Ez már régen született, de a hatás egészen a mai napig is tart. Erre született egy válasz az ortodox, a protestáns és a katolikusoktól, és utóbbiak a természeti és környezeti ökológiai válságról is írtak. 16. Benedek pápa is szólt az éghajlatváltozásról, legutóbb pedig Ferenc pápa írt róla. Ez nagyon híres körlevél, a természetvédelemről szól.
Én azt közismertnek számít, hogy Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája a naphimnusz kezdő szavait veszi alapul, és valóban azt látjuk, hogy 1960-as évektől egymás után számos olyan szerző, s ott számos olyan mozgalom is megjelent a színen, amely Szent Ferenc alakjára és a naphimnuszra hivatkozva próbált meg egy új típusú viszonyt kialakítani az anyagvilággal és a teremtett világgal. Azzal szembesültek tudósok, mozgalmak képviselői, aktivisták, egyszerűen a hétköznapi ember is, hogy az iparosodás, következtében, a technológia következtében, a modern életstílus következtében tönkretesszük azokat a természeti erőforrásokat, amelyekből táplálkozunk, amelyekből élünk, és bár nagyon későn van már, és nagyon sok mindent menthetetlenül elpusztítottunk, állatfajok haltak ki, és egyebek, mégis talán az emberiségnek az utolsó pillanatok állnak a rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy észhez kapjon és változtasson valamit, nem egyszerűen csak a magatartásán, nem egyszerűen csak a viselkedésén, hanem azon, ahogyan a saját helyét kijelöli a teremtett világban és az anyagvilágban. És az újabb pápák és számos teológus arról próbált meg gondolkodni, hogy mi lehet az embernek a helye a kozmoszban, az univerzumban, az anyagi világmindenségben, és nagyon sokan segítségül hívták Szent Ferencnek az alakját és a Naphimnusznak a szövegét, például arról beszélve, ortodox oldalról, mit jelent az, hogy az ember a teremtésnek a papja, akinek az a feladat, hogy visszaadja Istennek, fölemelje Istenhez mindazt, amit Isten a teremtésével létrehozott, vagy Romano Guardini, a nagy katolikus gondolkodó, például arról beszélt, hogy ahol megjelenik a Ferenc típusú szentség és a világhoz fűződő Szent Ferenci viszony, ott a dolgokban, a magukban megjelenik valami Istennek a szépségéből és a fenségéből, és ez új viszonyba helyezi az embert magukhoz, a dolgokhoz.
Most mióta Ferenc pápa megírta ezt a körlevelét, azóta mi történt?
Ferenc pápa megírta ezt a körlevelet 2015-ben, 10 éve, sokak nagy meglepetésére, és azt is merem mondani, az ő elégedetlenségére 2023-ban egy újabb dokumentumot adott ki, és ott azt mondta, hogy megírtam a Laudato Si-t 2015-ben. Mindenki nagyon dicsérte, mindenki egyetértett azzal, hogy a teremtett világ válságban van és bajban van. Eltelt 8 év, és nem változott semmi. Ha nem akar elpusztulni az emberiség a bolygóval együtt, akkor tenni kell valamit. És ennek a tevékeny változtatási igénynek a nyomait érdemes vizsgálni, és az utolsó közé tartozó szövegét érdemes elolvasni, amelyben nagyon nagy fájdalommal és nagyon nagy szenvedéllyel beszél arról, hogy nem csak nyilatkozatokat kell tennünk, és nem csak szöveget kell, hanem végre egy új életstílust és életformát kellene kialakítani.
Ön az előadásában beszélt még több teológusról.
Beszéltem például Hans Hurszon Baltazárról, aki azt mondja, hogy ahogyan Assisi Szent Ferenc néz a világra, az nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan az ókori görögök néztek a világra, amelyben valami fenségeset, magasztosat fedeztek fel, de ezt a fenségességet, magasztosságot ki tudta egészíteni, vagy bele tudta helyezni az isteni szeretetnek az áradásába. És beszéltem még például Thomas Berry, passionista szerzetesről, aki az ökoteológia egyik megalapítója, és azt mondja, hogy ha természetes világ, maga a Föld nehezen lakhat, hatóvá válik számunkra, az azért van, mert a Föld természeti környezet iránt tanúsított magatartásunk minősíthetetlenül hiányossá vált.
Felolvasok két verszakot a Naphimnuszból. Áldott légy Uram és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságodat. És szépő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldott légy Uram, holdnénénkért, és minden csillagért, és égiek, őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek.
Mérhetetlen Úr, ki vagyok éklő mennyekben, téren innen igaz okaika hirdessen. Testvérünk a nap, nevedet zengje szárnyalva nagy fennel. Dicsérjen a hold, halovány arcú hubucskán, s mind a termő ég, akiben annyi csillog száll. Patakot rétet ringatva bölcs tajkán. Friss nénénk a szél, ikoron zúgva gátadték. Öcskösünk a tűz, egeket járva táncos kép. Áldjon minden szív, örökkön ifjú, mennybéli fényesség.
Ferences jubileumi konferencia következő előadójával beszélgetünk. Ő Várnai Jakab, Ferences szerzetes, Jeruzsálemben szolgál most. Az előadásának az volt a címe, hogy Ferences lelkiség és szolgálat Szentföldön. Milyen hagyományai vannak annak, hogy a ferencesek Szentföldön szolgálnak?
Nagyon gazdag hagyományai vannak, mert a katolikus szerzetes rendek közül évszázadokig csak a ferencesek szolgálhattak a Szentföldön. 1342-ben a pápa nekik adott megbízást arra, hogy a kereszténység 4 kiemelt szent helyén a latin liturgiát végezzék és fogadják az arándokokat. Cenákulum, az utolsó vacsora színhelye, Szent Sír Bazilika, Betlehem és Mária sírja a Józsefát völgyében. Tehát ez volt az első 4 hely, ahol a ferencesek voltak. Az évszázadok során sikerült megszerezniük egyéb helyeket is, vagy felfedezniük és kiépíteniük zarándok helyi egyéb helyeket is. Csak az 1600-as évek után vált lehetővé, illetve nyílt meg a szentföldi szolgálat más szerzetesek számára is, úgyhogy ma egy kicsit a magyar helyzethez hasonlóan körülbelül 30 férfi és 60 női szerzetes rend van a Szentföldön, ez nagyjából a magyar számokat tükrözi, és sajnos az öregedés, az átlag életkor emelkedése az ott is jelenség. De ami fontos az, hogy a latin pátriárkátus, mint egyházmegye, felmutatja a különböző szerzetesi karizmáknak a jegyeit, és szerzetesek valóban egy nagyon színes egységet alkotnak. Amiben érdekes a helye a ferenceseknek, mert egy kicsit, mintha az elefántot szeretnénk bevezetni az óvodába, és úgy mellette minden kicsinek tűnik. Legalább 2-szer annyi papja van a ferences kusztódiának, mint a latin pátriárkátus egyházmegyéjének. Emiatt óhatatlanul is mindig meghatározó a szerepe. És aki tervez valamit, az egy kicsit félszemmel a ferencesekre sandít, hogy ők mit fognak tenni, vagy mit szólnak ehhez, mert az mérvadó és meghatározó. Ez évszázadok alatt így alakult ki.
Magyarországon úgy olvastam, hogy elsősorban lelkipásztori feladataik vannak, plébániákon, búcsújáró helyeken dolgoznak, gyóntatnak, és a legfontosabb feladatuk a misszió. Iskolai nevelő munkát végeznek, és több településen vannak jelen. 100-110 főre tehető a ferencesek létszáma Magyarországon, és 14 rendházban élnek. Jók ezek az adatok?
Igen, 95 úgy tudom pontosan talán a létszám, ez ugye változik évenként, és 14 helyen vagyunk.
Ezek a magyarországi feladatok, és mi a feladatuk Jeruzsálemben? Az ugye különös hely Szentföldön, mert több vallási felekezet is él együtt, elég gyakori a háborúskodás. Mit tudnak tenni?
Ugye történelmileg a feladat az a szent helyek őrzése, hozzáférhetővé tétele a zarándokok számára, zarándokok fogadása. Ha jön egy zarándokcsoport, misézni szeretne az adott helyen, akkor ezt lehetővé teszik, megszervezik. Az egyes zarándok helyek saját misekönyvét 15-20 nyelven elérhetővé tesszük az zarándokok számára. 5 éven keresztül éltem a cenákulum melletti ferences rendházban, ahol ott voltak a sekrestjében ezek a liturgikus szövegek, és a csoport számára már egy magától értetődő természetes dolog volt, hogy azt ők ott megtalálják, pedig amögött egy komoly munka volt 15-20 nyelven adott szent helynek a liturgiáját mindenütt elkészíteni, és hát van körülbelül 40-50 szent hely. Na most a szent helyek szolgálata mellett úgy szokták mondani, hogy az holt kövek mellett az élő köveket is szolgálja a Szentföldi Ferences kusztódia, Ferences intézményrendszer, vagyis vannak plébániai iskolái. Ezek természetesen arab nyelven működnek, hiszen a legtöbb latin hívő az az arabok közül kerül ki, etnikailag palesztin arab emberek, akik a latin egyház hívői. Van más szolgálat is, mert Izraelben a latin kereszténység jelenlétét nagyban meghatározzák a vendégmunkások. És itt több tízezres csoportokra kell gondolni. Jelenleg itt az indiai ferencesekre hárul nagy feladat, és vannak jó páran nálunk. Az Izraelben különböző iparágakban dolgozó indiai keresztényeknek a lelki igényeit rendszeresen összegyűjtik őket, miséznek nekik, lelkipásztori ellátást nyújtanak. De a Fülöp-szigeti, kolumbiai, ekvádori, lengyel, román, ukrán és más egyéb vendégmunkások mind a ferencesek részéről is lelkipásztori ellátást kérnek. Na most nagyon fontos a kulturális jelenlét is. Ebben szerepet játszik a biblikus intézet, amit a ferencesek fenntartanak, régészet, kutatások, felsőfokú doktori képzés régészetből. Néhány rendtársunk olyan szinten van, hogy számon tartják Izraelben a régészek általában. Ez nyilván az első és legfontosabb a bibliai régészet, Új és Új Szövetségi emlékek, de hát ne feledjük el, hogy a Szentföldnek van egy 2000 éves keresztény történelme is, amiben beletartozik főleg a keresztes kor, de a ferences életnek más emlékei is. Erről a 2000 évről épít ki jelenleg a ferences kusztódia egy múzeumot, az úgynevezett keresztény múzeumot, ami egyedülálló lesz, hiszen talán az egyetlen olyan múzeum a Szentföldön, amely nem akar a Bibliához hozzászólni, olyan értelemben, hogy nem a biblikus kor emlékeit mutatja be, hanem a 2000 éves keresztény történelem emlékeit.
A hívekkel kapcsolatban is van feladatuk az iskolák fenntartásán kívül, szociális intézményeket is fenntartanak, munkát, lakhatást biztosítanak a rászorulóknak. Ez pontosan hogy végzik?
Zarándokok ellátásának a különböző intézményei, úgynevezett zarándokszállások nyilván munkalehetőséget adnak a helyi palesztin lakosság számára, iskolák szintén adnak munkalehetőséget. A lakhatást illetően egyszerűen házakat, lakásokat épít a kusztódia. Vagy pedig a Jeruzsálem óvárosában például nagyon erős tevékenységet fejtett ki abban az irányban, hogy a keresztény negyedben lakhatóvá tegyenek régi házakat. Mindennek az a jelentősége mindezeknek, hogy a keresztények ne vándoroljanak ki. Ez sajnos az elvándorlás egy állandó folyamat. Rengeteg palesztin él az Egyesült Államokban, vagy más országokban, és minél többen élnek kint, annál könnyebb azt mondani egy fiatal családnak, mondjuk Betlehemben, hogy hát inkább akkor elmegyünk, és minden sokkal egyszerűbb lesz, mert könnyebben megélünk, és több a lehetőség.
Meg a biztonságot is biztosan szem előtt tartják.
Természetesen a kivándorlók közül menekültek is vannak a szó klasszikus értelmében. Az adatok szerint, amiket olvastam, Gázából 30 ezer ember menekült Egyiptomba például.
Az iskolákra visszatérve, ott mi a feladatuk? A hitéletnek a biztosítása?
Az iskola feladata az oktatás. Az iskola ugyanakkor mindig egy közösség építése, a társadalomnak egyfajta bemutatása és továbbadása, és ebben nagy szerepe van a keresztény értékeknek. A ferencesek által fenntartott iskolák diákjainak a többsége nem keresztény, hanem muszlim. És amikor dialógusról beszélünk a Szentföldön, akkor ez számunkra a gyakorlati együttélésnek ezt a szintjét jelenti elsősorban. Minden szülő azt szeretné, hogyha jó iskolát kapna a gyereke, ezért ezen a szinten a muszlim és keresztény szülő talál egy közös pontot. Ezt a közös pontot ápolja és építi tovább az a 14 iskola, amit a ferencesek fenntartanak.
A katolikus egyház élete, úgy látjuk, ugye a mi számunkra elsősorban a vasárnapi szentmiségekhez, szentségek kiszolgáltatásához, hitoktatáshoz kapcsolódik.
Ilyen szempontból nem szabad átvinni a magyar elvárásokat, vagy bármelyik egyéb ország elvárásait, vagy még akár egy missziós területnek az elvárásait sem, mert ez egy egészen különleges szituáció, ami a Szentföldön van. Adott egy ország, amelyben van egy meghatározó államalkotó nemzet, ugye a zsidóság, jelen van egy nagyon létszámban nagyon erős arab lakosság, amely többségében muszlim, és van 2% keresztény. És a 2% keresztény úgy jön ki, hogy az összes keresztény felekezetet összeadom. Ebben a szám szerint a legnagyobb az a görög-katolikus csoport, és az ortodoxok is, görög-ortodoxok is nagyon sokan vannak, és csak utána jön a latin, vagyis a római katolikus egyház létszáma. Ahol a Szentföldi Kusztódia tagjai működnek, azon helyek közül nem mindegyik plébánia, ahol én laktam 5 éven keresztül a kápolna az utolsó vacsora terme mellett. Ez egy magánkápolna, tehát ez zárva van a nyilvános istentisztelet számára. A rendi közösség végzi az istentiszteletet, egyébként pedig aztán reggel 8-tól de 17:30 ebédszünettel nyitva áll a foglalást tett különböző zarándokcsoportok számára, akik misézni jönnek. Tehát elég nagy, nagyon mozgalmas az élet, hiszen naponta ez 10-12 szentmisét jelent, hogyha éppen nem riasztja el se Covid, se háború az zarándokokat. És akkor olyankor mi nem misézünk a csoportnak, mert ők hoznak magukkal papot. Az 5 év alatt én talán 2-3 miséztem egy csoportnak, mert úgy volt, hogy valami miatt nem volt pap, és kérték, hogy mi misézzünk. Éppen angolul mindegyik alkalommal. Tehát általában az a rendszer, hogy ők hozzák a papot, nem mi adjuk az elsődleges lelkipásztori ellátást, de nagy jelentősége van annak, hogy hogyan fogadják őket. A zarándoklatot mindig úgy kell elképzelni, nem csak egy lelki vállalkozás, hanem nagyon fontos a testi oldala is, tehát gondoskodni kell az emberek fizikai igényeiről, szükségleteiről, legyen elég WC például, legyen szellőztetve a helyiség, ahol vannak, tehát a fizikai oldal is nagyon fontos, és olyankor ezekre nekünk figyelnünk kell, és egész nap kell figyelni rá.
Tehát gyakorlatilag akkor egyrészt a lelki életet segítik elő, másrészt pedig úgynevezett házigazdai szerepet töltenek be.
Igen, így lehet mondani. A lelki élet nyilván egy rövid ismertető, egy beszélgetés zarándokokkal, kérdéseikre adott válasz. Rövid találkozás, de a zarándokok számára sokszor egy útra valót jelent.
A zarándokok milyen szent helyeket keresnek fel Jeruzsálemben?
A legtöbb zarándok a Szent Sír Bazilikában fordul meg, az a leglátogatottabb. Nyitott helyről van szó, vagyis aki oda bemegy, arról még nem tudni, hogy római katolikus és szentmisére megye, hanem tényleg mindenki bemehet. Zsidók, arabok, muszlimok egyaránt, és mennek is. Ugyanígy a Getsemáni bazilika is nagyon látogatott. A második helyen van látogatók számát illetően. Ahol én voltam, az utolsó vacsora terme melletti kápolna nincs nyitva a zarándokok számára, mert a foglalás azt jelenti, hogy egy zarándok csoport egy órára lefoglalta a kápolnát, olyankor nem engedünk be mást. És ez a fajta, hogy csak mi vagyunk, ez a meghittség, ez nagyon sokat ad a zarándok csoportok számára, hogy nyugalomban, csöndben a zarándok helynek a forgalma nélkül vannak együtt, és ünnepelhetik a szentmisét. Természetesen a Szentföldi Zarándoklatnak megvannak a standard, bevált fordulatai, rendszerint két napot töltenek Galileában, Názáret, Genezáreti tó környéke, Táborhegy, Jeruzsálem és környéke, Betlehem, Olajfák hegye, Jeruzsálem óvárosa, és ki még a szervező a saját preferenciája szerint módosítja ezeket.
Említette, hogy 5. éve dolgozik Szentföldön. Mire emlékszik a legszívesebben?
Hát egyértelmű, hogy a maga a hely, ahogy szoktuk mondani, egyszerűen maga a hely, az, hogy az ember ott van, és tudja, hogy ott történt a megváltás emberi drámája és isteni kinyilatkoztatása. Jézus Krisztus lábanyomát fedezhetjük fel, együtt ünnepelhetjük az ő történelmi jelenlétét. Ez egy megismételhetetlen dolog.
Ferences jubileumi konferencia következő előadójával beszélgetünk. Sani Noémnek hívják. Ő művelődés, Budapest és gasztrotörténész. Több könyv szerzője. A Ferencesek főztje címmel fogja tartani az előadását. Tehát ez egy érdekes téma. Egy 1600-as években kiadott könyv az alapja ennek az előadásának. Hogyan bukkant ennek a könyvnek a nyomára, és miket talált benne?
Úgy bukantam a nyomára, hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum múzeológusaként rászántam magam, hogy csináljak egy egyházi gasztronómia történeti kiállítást, és amikor ennek nekifogtam, akkor hát nem csak, hogy így beszaladtam a fél országot a mostani rendházakat megnézni, hogy kifőzlekvárt, meg szörpöt, meg nem tudom, szagos szappant, hanem hát próbáltam írott nyomaira bukkanni a szerzetesek receptjeinek. És akkor szembesültem azzal, hogy az egyetemi könyvtárban van egy tenyérnyi kis könyvecske, egy kéziratos könyvecske, aminek az a cím, hogy szakácskönyvecske, melyet elsőbben a Csiki Klastromban írtanak, 1693-ban Kolozsváron másolta le az ember, aki lemásolta. És amikor elkezdtem ennek a könyvnek egy kicsit utána kaparni, akkor derült az ki, hogy a Szegedi Egyetemi Könyvtár tudós könyvtárosa Varga András egy pár évvel korábban, hiszen megírta, hogy ez a kézirat, ez gyakorlatilag betűhíven megegyezik azzal a nagyon híres, legelső nyomtatott magyar szakácskönyvünkkel, amit Misztótfalusi Kis Miklós adott ki annak idején Kolozsváron, ehhez képest a kézirathoz képest két évvel később. És ő az előszóban a becsületes egyházi rendeket, mint a szakácskönyv címzetjeit egy mozdulattal lecserélte becsületes közrendekre, és onnantól kezdve ő a protestáns közösségében nagyon nyugodtan tudta ezt a könyvet forgalmazni, hát amíg hagyták szegényt.
Miről szól ez a könyv? Milyen recepteket talált benne? Hogy lehetett egyáltalán megérteni és lefordítani a mai nyelvezetre?
Megérteni elég könnyű, leszámítva, hogy vannak szavak, amelyek már kikerültek a napi használatunkból, azoknak egy kicsit utána kellett nézni, de hát mondjuk az erdélyi magyar szótörténeti tár az ebben nagyon sokat segít, hogy még a régi nyelv szavait is onnan az ember kivakarja. A receptek egyébként rém egyszerűek, pontosan azért, mert láthatóan egy szerzetes közösség, vagy akárhány szerzetes közösség használatára volt ez elgondolva, ahol először is nincs mérleg a konyhán, másodszor soha nem tudhatod, hogy ma 6-ra főzöl, vagy 26-ra, úgyhogy így nem vacakol sokat a derékszerző, hanem hát ahogy nagyanyáink receptes könyveibe van, hogy hát amennyit felvett. Szóval, hogy leírja a hozzávalókat, nagyjából elmondja a technológiát, nagyon rugalmas, nagyon szabad kezet ad, és hát föltételezi, hogy aki használni fogja, egy kicsit azért tud főzni. És az lett a nagyon mulatságos következménye ennek a kiállításnak, meg aztán ennek az egész kutatásnak, hogy a kiállítással én körbejártam az egész Székelyföldet, mert kérték, hívták az ottani múzeumokba.
De mi volt abban a kiállításban?
A kiállítás az a szerzetesi gasztronómia történetéről szólt, tematikus blokkokba rendezve az anyagot, úgyhogy úgy ment körbe az ember, hogy kenyér, bor, sör, likőr, akkor mentünk a likőr miatt a kertbe, ahol kezdődött gyógynövény, fűszernövény, veteményes, gyümölcsös, és akkor persze méhecskéink vannak, úgyhogy akkor méhes méz. Akkor mentünk kis állattól nagy állathoz, ott jött a kolostori állattartás és a sajt, és a végén a böjtkét nagy oszlop, a hal meg az olaj. Tehát ez volt a körüljárás. És akkor hát ebben nagyon sok magyar és nagyon sok európai mindenféle érdekesség belefért. Na és akkor, mikor megérkeztem Csíkszeredába ezzel a kiállítással, akkor ott megrogytak. Hát hiszen a Csiki Klastrom, hát az sem jó, hát akkor itt úgy, hogy Erik atya fél óra múlva már ott volt lent a múzeumban, és ott ölelgettük egymást ezzel a kis könyvvel a kezembe, hogy hát ez milyen jó, és ott akkor kitalálták a fiúk, hogy ezt akkor ki kéne adni. De nem úgy, hogy forráskiadványként megint a szöveget, hiszen az a Varga András átírásában az interneten a Misztótfalusi változat hozzáférhető, hanem kerítettek ott egy tündéri csiki séfet, Szőcs Előd, akinek a szakácstudományán kívül van egy bölcsész diplomája is, úgyhogy ő nagyon tudta, hogy mit olvas, és az első perctől rajongott az egész projektért, és kiválasztottunk 56 ételt a 260-ból, amelyeket az előd lefőzött, némelyiket ötször is, mire azt mondta, hogy most jó, és ő ezeket lekottázta mai magyar konyhai használatra, tehát most ott vannak a mértékegységek, ott van pontosan, hogy 4 főre, 6 főre miből mennyi kell, és le vannak fényképezve gyönyörűen az ételek, úgyhogy a fotós is tündéri volt, mert hát úgy fotózott, ahogy szívemnek nagyon kedves, hogy egyrészt nagyon puritán, másrészt, hogy ezt a kort nagyon át tudta élni, úgyhogy mint ezek a régi barokk ételcsendéletek, hogy fekete háttérben fölragyog egy hagyma.
Mit főztek 1690-ben a ferences szerzetesek?
Egy nagyon érdekes kor ez, mert nyilván a receptek mindig korábbiak, bármilyen receptgyűjteményben te soha nem azokat az ételeket találod, amiket pont akkor esznek, mert mindig 30-50 év egy nemzedék tudása halmozódik föl bennük. Tehát itt most mondjuk azt, hogy az 1600-as évek közepén járunk, és még megvan egy csomó középkori szokás, például a nagyon váratlan ízkombinációk, ami a középkorra volt jellemző, hogy így az édessós, a savanyú, mindenféle kombinációk, ami ma már inkább a keleti konyhát jellemzi, de ebben az időben Európában ez még nagyon menő volt, illetve itt még menő. Az ételkészítésnek a három pillére, mint egy ilyen szent háromság, a bors, gyömbér, sáfrány, ami teljesen középkori, úgyhogy még paprikának, paradicsomnak híre honva nincsen. Viszont például már megjelenik a rántás, aminek még nincs neve, még így ezt a főnevet, hogy rántás nem használja, de azt az előírást, hogy szép tiszta lisztet ráncs meg vajban, ezt már igen. És ez bizonyíték arra, hogy a rántás valójában sokkal hamarabb megjelent már a magyar konyhában, mint ahogy ezt a gasztronómia történet korábban állította. És azon kívül pedig megjelennek már az olasz módra készült főtt tészták. Tehát, hogy nem kásaként főzi a tésztát, hogy vízbe megfőzi, azt nekiül egy kanállal, tesz bele valamit, de vízbe megfőzi és kész, mint a rizst vagy a griszt, hanem, hogy meggyúrja a főtt tésztának valót, és akkor miután elkészült, akkor vagy szárítja, vagy nem, de utána főzi meg. Ez az olasz tésztakészítés, ez tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a Mátyás király feleségének, a Beatrixnak a szakácsaival jön be Magyarországra, de itt már Erdélyig eljut, mert látszik, hogy hát vagy az a fráter jutott el az olaszokhoz, ezt persze nem tudjuk, de hogy ez a technológia már itt jelen van.
Miket főztek?
Mindent főztek, amit egy rendes ember főz. Az is érdekes, hogy eltökéltem, hogy bizonyítani szeretném, hogy ez egy szerzetesi közegben keletkezett szakácskönyv, mert ugye mindenki a Misztótfalusi protestáns köréből ismeri, de hogy mennyi a böjtös étel, mennyi a vajas étel, húsos étel, hogyha ezt az egészet összeadom, kiszorzok, osztok, akkor az derül ki, hogy körülbelül kétharmada, egyharmada hústalan ételek javára. Tehát ez mondjuk egy elég nyomos ér, mert biztos, hogy egy protestáns közegben nem ez lett volna az arány. És hát egyébként megfőz mindent, ami a keze ügyibe akad, és nagyon rugalmasan enged bármit bármire kicserélni, ha úgy adódik, úgyhogy van egy nagyon jó, egyrészt egy tartalomjegyzék, másrészt meg egy olyan tábla, ami körülbelül abban segít, hogy ez van itthon, mit főzzek. És akkor egy táblázat segít kitalálni, hogy ha ez van itthon, mit főzzek. De megvan a húsoknak a rangsora, mondjuk sokkal több szárnyas, mint amennyi négy lábú, a négy lábúakból is elsősorban még itt a marhahús vagy önállók tehénhús szerepel, disznó alig, szinte nem. És ezt majd fogom is mondani az előadásban, hogy ennek van egy hierarchiája az ételeknek a szerzetesi étkezésben, hogy mi számít nagyon jó ételnek, kevésbé jónak, még kevésbé jónak, úgyhogy a leges-leges legjobb étel a fánér egy gyümölcs, mert az van a legközelebb a jó Istenhez. Akkor kicsit lejjebb megyünk, akkor utána jön minden olyan növény, amelyik törekszik a jó Istenhez. Úgyhogy a gabonafélék meg a levélzőtségek, amelyik arra fele kapaszkodnak. Nem olyan nagyon jó az a gyökér, mert az ott a fűtbe megy le, de a jó az is, mert levele van, azért törekszik az is, de nem annyira jó. És akkor ugyanígy van az állatoknál is, hogy a leges legjobb állat az a madárállat, mert az van a legközelebb a jó Istenhez állandóan a levegőjékben. Másik nagyon jó állat a hal, mert az vízben él, nagyon tiszta, az borzasztó jó, és akkor így haladunk lefelé a gerincesek irányába, vagy hát így a négy lábúak irányába, a legkevésbé jó állat a disznócska szegény, mert az állandóan a fődet túrja az orrába.
Mondaná egy receptet, amit mi is meg tudunk főzni?
Ha felütöm a könyvet, akkor mondhatok egy receptet. Tehát a legegyszerűbb recept az a vízleves. Vízleves. Az úgy kezdődik, hogy hát akinek olyan fogadása vagyon, magát ekképpen is anyargathatja. És akkor vajba megpárolnak hagymát, azt felöntik, és akkor pirított kenyérrel. Az az alapja, azt leteszik a tányér aljára a pirított kenyeret, és rátöltik ezt a hagymás párolt levet. Ha valaki is anyargatni akarja magát, akkor ezt.
És jobbat?
Mondjak egy jobbat. Hát itt van például egy Kölödör nevű csirkés étel, csirkecomb, szalonna, tojás, petrezselyem, zöld, sáfrán, gyömbér, sóbors, persze ezek. A hús tett fel sóban, vízben, egy darab szalonnát is melléje, forralt fel, és mikor megabárlod, megpároltad, a szalonnát vedd ki, és zöld petrezselyem levéllel, vereshagymával igen szép aprón vágd egyben, azután tett tálba egy vagy két nyers tyúkmonyat, tyúktojást törj belé, borsgyömbér, sáfrány, két vagy három kanál liszt benne légyen, hogy el ne fusson egymástól, úgyhogy behabarja liszttel. Ezeket a kalánnal jól egybekevervén a főtt húsnak a levét szűr le más fazékba, és egy kalánnal darabonként hánd abban a forró lévbe, hogy ugyan buzogjon a lév, és így golyóbisonként marad, mikor ott jól megfőtt, tölts a fazékba, a hús mellé borsot gyömbérezd, megad fel.
A kép szerint ez egy húslevesszerű étel.
Hát igen, őnáluk a leves még egy kicsit olyan furcsa dolog, mert nagyon sok mártásos ételt esznek, de leves itt még viszonylag kevés van, úgyhogy egy ilyen félúton vagyunk a levesek és a mártások között.
Mondjuk meg a könyvnek a címét.
A könyv címe az, ami az előadásé is, Ferencesek főztje, szakácskönyv Csíksomjóról az 1690-es évekből, és ez a Tortoma kiadónál Erdélyben jelent meg, de nálunk is azért lehet kapni, úgyhogy ha valaki az interneten rákeres, akkor meg lehet rendelni. Szép színes, szagos, széles vásznó. Szerintem szórakoztató, és hát van benne egy nagy tanulmány, ami az én mostani előadásomnak is tulajdonképpen az alapja, amiből nagyon sok mindent meg lehet tudni, nem csak a könyvről, hanem az egész közegről, amelyben ez keletkezett.
A Ferences jubileumi konferencián voltunk Budapesten, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Császi Erzsébetet hallották.
A Ferences jubileumok alkalmából a Szapiencia napon lezajlott Ferences konferencián három előadóval hangzott el beszélgetés a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Várnai Jakab, a Szentföldön szolgáló Ferences szerzetes, a Szentföldi kusztódiáról beszélt. Görföl Tibor egyetemi docens a naphimnusz nyomait kísérte a modern teológiában. Sajnó Émi művelődés Budapest és gasztrotörténész a Ferencesek főztjéből adott ízelítőt. Az előadókat Császi Erzsébet kérdezte.
Dicsőült Szent Ferenc, Krisztus jó szolgája, alázatosságnak eleven formája, tisztaság, szegénység, égő szép fákjája, engedelmességnek ragyogó példája. Ki ellene mondtál bátran e világnak, lelkeket vadászó sátán pompájának, hű szolgája voltál a te szent uradnak, nyomdokát követted szenvedő Krisztusnak. Hűséges jó vezér, messze fénylő csillag, ki a sötétségben tündökölsz, mint szép nap. Mutasd meg mi nékünk, hol van az igazság, s tedd, hogy befogadjon az örök boldogság.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám és Ábrám példájáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! ismét Ábrahámmal, illetve Ábrám példájával folytatjuk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 11. versétől olvassuk a következőket. Mivel hitt, azért nyert még a meddő sára is erőt magzat foganására, még idején túl is, mert hűségesnek hitte azt, aki az ígéretet tette. Ezért származtak egy embertől, és pedig egy ereje vesztettől, olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpart megszámlálhatatlan homokszemei. A Teremtés könyvének 22. fejezet 7. verse nyomán olvashatjuk mindezt. Ők mindannyian hitben haltak meg, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak messziről szemlélték és üdvözölték azokat, és megvallották, hogy zarándokok és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, azt jelzik, hogy hazát keresnek. Ha ugyanarra gondoltak volna, amelyből kiköltöztek, lett volna még idejük visszatérni. Ők azonban egy jobb hazafelé törekszenek, a mennyei felé. Ezért Isten nem szégyelli, hogy őt az ő Istenüknek hívják, hisz várost készített nekik. Mivel hitt, azért ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, felajánlotta egy szülöttjét. A Teremtés könyve 22. fejezetében olvashatjuk ezt, és nem soká azt a 22. fejezetet fogjuk is hallani. Tehát még egyszer a 17. vers, mivel hitt, azért ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett. Felajánlotta egy szülöttjét, aki az ígéreteket kapta. Amikor azt mondták neki, akik Izsáktól származnak, azokat hívják majd utódaidnak. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes bárkit a halottak közül is feltámasztani, ezért fiát előképül vissza is nyerte. A zsidókhoz írt levélnek ezen gyönyörű mondataival teljes összhangban hallgassuk meg most a szentpáli levelek egyik legfontosabbikának, a római levélnek ugyancsak Ábrahámmal foglalkozó néhány versét. Méghozzá a rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 18. versétől a 21. versig terjedő szakaszt hallják a tisztelt rádióhallgatók. Ő, azaz Ábrahám, reménységgel hitt a remény ellenére. Milyen csodálatos ez a megfogalmazás, ez az én megjegyzésem. Így sok nemzet atya lett, amint megmondatott neki, annyi lesz az utódod, és nem gyengült meg a hitben, holott már majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt sem életerejét vesztett testére, sem sára elapadt méhére, és Isten ígéretével szemben sem kételkedett hitetlenkedéssel, hanem megerősödött hitében, s megadta a tiszteletet Istennek. Abban a teljes meggyőződésben, hogy van hatalma megtenni, amit ígért. Eddig az idézet. Tisztelt rádióhallgatók! Most az egyik legmegrendítőbb része következik az egész Szentírásnak. Ábrahám áldozata. Amikor a reményről elmélkedünk, már egy ideje is ezen alkalommal is, ennek a szent évnek a jelmondatának megfelelően a remény zarándokai, akkor nem lehet nem beszélnünk arról, hogy a mi legfőbb reménységünk Jézus Krisztus, reménységünk legfőbb alapja és hajtóereje az ő feltámadása, mely feltámadással a mennyország kapuját, a mennyei atya házának ajtaját nyitotta meg számunkra, és az Ószövetségben nagyon sok rész és helyzet és bizonyos élethelyzetekben a különböző személyek, nagy ószövetségi alakok, személyek, egyéniségek a megváltó Jézus Krisztusnak az előképei, vagy pedig azok a cselekedetek, azok a tettek, melyekről hallunk, a megváltásnak az előképei. Ezek egyaránt érvényes kijelentések.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Bye.